Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Folytatódik a Monitor délután turizmus.com összeállításunkkal. A stúdióban Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmus szakmai igazgatója, és dr. Ulvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója. Attrakciófejlesztés, várak, kastélyok, mint a minőségi turizmus egyik eszköze vagy oszlopa, minőség a turizmusban, folytatjuk a sorozatot. És nagyon örültem, mondtam is önöknek, mert mind a ketten végigjárták a ranglétrát. Valamelyikük idegenvezető volt, aki a mostani kastélyban, ugye, ahol dolgozik, ott még sört és fagylaltot is árult. Szóval a szakmát ismeritek, ha lehet, akkor fordítanám tegezésre, jó, mert ezt beszéltük meg. Szóval ismeritek a szakma csínyát, bínyát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy értékelitek gazdaként is, hogy egy kastélyt, egy műemléket, egy kiemelt turisztikai vonzerőt hogyan lehet ma üzemeltetni vonzó módon. Hogy anyagilag megéri, hogy fenntartható legyen, hogy a fiatalok számára elérhető legyen, hogy digitálisan vonzó legyen, kézenfekvő legyen. Volt már előzetes beszélgetésünk, és Tamás, te ugye a Királyi Kastély ügyvezető igazgatója vagy. Ezeket a kérdéseket mind fontosnak ítéled meg, és aktuálisnak ítéled meg, ugye?
A kastélyok, műemlékek, történelmi épületek gyakorlatilag egy arcát adják egy turisztikai régiónak vagy országnak. Azonban azon kívül, hogy márkázzák az országot és képesek vonzani látogatókat, hogyha nem tudnak igazodni a mai elvárásokhoz, akkor azért értéküket veszíteni fogják, és egyre kevesebb látogatójuk lesz. Azt gondolom, hogy ugyanúgy kell igazítani egy kastélynak, egy műemléknek a kínálatát a látogatók, vendégek elvárásához, mint bármilyen más turisztikai attrakciónak. Nem lehet megelégedni a szépséggel, hanem szolgáltatni is kell. Ehhez a szolgáltatáshoz pedig nagyon sok tényező tevődik hozzá, legyen az, hogy családbarát egy ilyen helyszín, hogy megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen, hogy a látogatók a saját igényeiknek megfelelően kapják meg az információkat, akár digitális tartalmakon keresztül.
Tehát minden generáció a saját étvágya szerint tudjon fogyasztani, ugye?
Azt gondoljuk, hogy a svéd asztalt úgy kell megteríteni, hogy mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt. Persze az ízeket én állítom össze. A történetet, a történelmet nem akarom megváltoztatni. Egyszerűen a fűszereket úgy adom hozzá, hogy mindenkinek élvezhető legyen.
Amiről nem is beszéltünk, hogy a sztori is kell hozzá, a legenda, a sztori is kell hozzá, a mese is kell hozzá mindenképpen.
Valóban ezeknek a helyszíneknek a mesék a legfontosabb hozzávalói, ugye a Gödöllői kastély esetében Sziszi története.
Szabolcs, Magyar Turisztika Ügynökség turizmus szakmai igazgató. Hát kihívás hátán, ugye, az elmúlt években. A Covid, most az energiaválság, most fenntartható módon, digitálisan, komoly vonzerőt gyakorolva, emelve a látogató számot. Melyik az elsődleges?
Minden egyes létesítmény számára komoly kihívás most egyrészt a fennmaradás, másik oldalról pedig minél magasabb vendégszám elérése, és az az élményérték fenntartása, amelyet tudnak kínálni a vendégeknek. Hiszen Tamás elmondta, hogy mit jelent egy-egy muzeális érték esetében, hogy fenntartható legyen, minek kell megfelelni, hogyan kell ezt a storyline-t vinni a vendégek felé, és közelítsük meg inkább ilyen az attrakciók fejlesztése oldaláról. Hiszen a kastélyok, várak tekintetében egy nagyon fontos kulturális értékről van szó, amelyet be kell mutatni, és be tudunk mutatni a vendégek számára, és a turisztikai térségeken belül az egyik legfontosabb kínálati értékkel is rendelkeznek. De gondoljunk csak bele, miért is látogatnak egy kastélyba, vagy egy várba, múzeumba. Jellemzően ugye, hogyha visszagondolunk általános iskolás kisgyermekkorunkra, az általános iskolás kirándulásoknak kötelező eleme volt, hogy valamilyen múzeumba elmenjünk. Most már ez átértékelődött, amellett, hogy elmennek a kisdiákok a múzeumokba, ugye ott is elvárásaik vannak, hogy őket körbevezessék, különböző múzeumpedagógiai szempontok szerint bemutassák az ott elérhető élményeket, és ezeket megtapasztalják. Hogyha már ugye család utaznak, akkor pedig sok esetben szintén egy kötelező eleme a kastélyok, várok felkeresése, viszont sok esetben egy-egy nyaralás esetében egy kiegészítő termékként, kiegészítő utazásként jelenik meg. Hiszen aki már megunta a wellnessezést, megunta a balatoni kerékpározást, rossz idő van, akkor hova menjenek, akkor az idő kitöltése szempontjából meglátogatnak egy közeli kastélyt. Ami szintén egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerjük hazánk történelmi múltját, múltját, bemutassuk hazánk értékeit, és esetleg a rejtett kincseinket is, hiszen legtöbb esetben kevés szó esik arról, hogy bizonyos tájegységeinken milyen értékeink vannak. És a célunk pedig az, hogy ezt minél jobban bemutassuk a látogatók számára.
Már az nagyon fontos, hogy egy-egy, akár csak egy-egy fürd, egy-egy kastély, egy-egy vár valahogy szervesüljön a régióban. Akár csomagban lehessen értékesíteni, vagy csomagban lehessen kínálni, mint attrakció.
Mi már 6 éve azt mondjuk folyamatosan, hogy nem lokális fejlesztésekben kell gondolkodni, hanem ki kell tekinteni a térségre. Hiszen lehet egy-egy egységet fejleszteni, újjáépíteni, beruházni különböző szolgáltatásokkal, annak akkor van igazán értéke, hogyha a környezetben elérhető turisztikai szolgáltatásokkal együtt visszük piacra. Gondolva itt arra, hogy bevonva az éttermeket, a szállodákat,
igen, mert oda
különböző
megyek, akkor már enni is akarok, ugye, meg jégkrémet akarok, meg sört akarok inni.
És ugye erre a gondolatmenetre ráépülve viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a lokális alatt nem csak azt értjük, hogy az adott helyszínen, hanem az adott településen is, és a településre is ki kell tekinteni, és innen jött ez a desztinációs gondolat, hogy turisztikai térségekbe gondolkozzunk, és a turisztikai térségnek az élménykínálatát helyezzük egy újabb szintre, és azt próbáljuk a vendégek felé megfelelően kommunikálni, de előtte ezt megfelelően fel kell fejleszteni, hogy az élmény ígéret is megteremtődjön.
Tehát Gödöllő akkor nem csak a kastély, hanem és Gödöllő.
Így van, és ugye Gödöllő esetében pedig azért Budapestről beszélhetünk, tehát egy Budapest plusz egy napra, és koncepció esetében a Gödöllő nagyon markáns szerepet játszik a vendégeknél, hogy minél több turistát kihozzunk Gödöllőre Budapestről.
Tamásról sokat beszélgettünk, tudom, hogy a 300 000-es, ugye, az éves látogatószám, és akkor a parkról nem beszélünk, mert még az plusz 500 000.
Így van, az épületnek, ennek a hatalmas történelmi épületnek nagyjából 300 000 az éves látogatóforgalma, tehát egy 26 hektáros természetvédelmi műemléki oltalom alatt álló történeti kertben áll az épület együttes, ami önállóan is, illetve az épületet kiegészítve is attrakció. A kertnek 5-600 000 látogatója van, aki kifejezetten a kert élvezete miatt érkezik Gödöllőre. A kastély kertje az ingyenes, az épületben az állandó kiállítás az fizetős, de az állandó kiállítás mellett számos olyan szolgáltatásunk van, kiegészítő termékünk, ami egyrészt izgalmasabbá teszi a vendégek számára az ott eltöltött időt, másrészt viszont vagy ingyenes, vagy nagyon jelképes annak a díja. Azt gondoljuk, hogy fontos, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük Magyarország történetét, illetve a kastély történetét. Azt szoktuk mondani, hogy az elmúlt 300 év magyar története és egy kicsit Európa története is a Gödöllői kastély között játszódott. Úgyhogy igyekszünk mindenki számára hozzáférhetővé tenni ezeket az információkat, élményeket és történeteket.
Akár digitálisan is, meg azt is mondtátok már, hogy családbarát lehet egy kastély, ugye lehet egy vár, ez érdekes, meg izgalmas. Az is nagyon izgalmas számomra, hogy honnan lehet tanulni. Svájcból, Németországból, Franciaországból, Ausztriából, Szlovákiából, mindenhol ott vannak a várok, ott vannak a kastélyok, van, ahol magánkéntben van, ahol nem. De hogy mondjuk itt a hazai közönséget hogyan lehet a legjobban megszólítani, hogy ez családbarát legyen. Azt mondtad, hogy mindenkor nagyon izgalmas, de még a legkisebbeknél is érdemes, hogy a ketté választani. A kislányoknak ott vannak a pónik, ott vannak a hercegnők, ott van a sziszi történet, a kisfiúknak nyilván ott vannak a lovagi játékok, meg az összes többi, tehát minden korosztály, de külön-külön kell figyelni, és külön-külön kell valamilyen attrakciót kínálni.
Minden korosztálynak igyekszünk más, hogy megfogalmazni ugyanazt a történetet. Azt szoktuk mondani, hogy csomagolás technikusok vagyunk egy picit a Gödöllői kastélyban, tehát a történet fix, de hogy hogyan adjuk elő, azt változtatjuk. Kislányoknak és kisfiúknak külön van például audio guide-unk, tehát nem csak a felnőttek kaphatnak hanganyagot, hanem kifejezetten a gyerekek számára.
De van társas játék mesekönyv.
De van társas játék mesekönyv. A legnehezebb talán a kamasz és a fiatal felnőtt korosztályt megszólítani. Ebben szerintem nincsen differencia a mi gyerekkorunk meg a mostani gyerekek között. Van, amit szeretnek kívülről, van, amit pedig belülről megnézni egy osztálykiránduláson. De ha ügyesen fogalmazzuk meg számukra a tartalmat, akkor lehet, hogy a szülő vagy az osztályfőnök találja ki, hogy be kell jönni a Gödöllői kastélyba, de eljuthatunk a látogatás végére, hogy ők is élvezték ezt. Mondok erre példát, rendszeresen hívunk meg youtubereket, és ők mesélik el a kastély történetét, mert tőlük jobban elfogadják, vagy jobban elhiszik ugyanazt az információt, mint mondjuk tőlem. de ezt mi fölismertük és elfogadjuk, a tartalmon nem változtatunk, csak az előadásmódon. Igyekszünk tanulni másoktól, van egy Európai Királyi Rezidenciák Szövetsége, mely Európa vezető kastélyait fogja össze, Versailles-ban van a központja, de olyan intézmények vannak benne, mint a Schönbrunni kastély, monakói hercegi palota,
az a angol... Forma 1 a kastélyok között.
Ez gyakorlatilag a Forma 1 a kastélyok között, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Gödöllői kastély tagja ennek, én pedig elnökségi tag vagyok, én vagyok a kincstárnok Európa kastélyaiban. Sokat tanulunk egymástól, de büszkén mondhatom azt is, hogy ők is tanulnak tőlünk, vannak olyan területek, amiben talán mi egy picit jobbak vagyunk, vagy előrébb járunk, mint a többi ilyen intézmény.
Mondasz ilyet?
Például a gyerekek megszólítása, az tipikusan ilyen terület. Büszkék vagyunk rá, hogy számos partner intézmény hozzánk jár tanulni, hogy hogyan lehet családbarát szolgáltatást létrehozni, ilyen színes kínálattal egy-egy ilyen műemléki helyszínen.
Szóval attól családbarát, hogy minden generáció megkapja, amire vágyik.
Döntően igen, tehát fontos, hogy mindenki jól érezze magát, hiszen akkor van meg a családi béke, és ezért nagyon fontos az, amit Tamás is említett, hogy milyen olyan eszközök állnak rendelkezésre egy-egy bemutató helyszínen, amelyek tényleg megszólítanak minden egyes korosztályt. Tehát például a gyerekek részére a kifestő, az olyan audioguide, ami az ő nyelvükön fogalmazódik meg, rövid, tömör és játékosan bemutatja az adott helyszínt, ahol fel tudják próbálni a korabeli ruhákat, ahol megfelelő az ő igényszintjüknek megfelelő és érdeklődésüknek megfelelő információt, tartalmat kapnak. De ilyen volt például a Kajla program is, meg próbáltuk azt elérni, hogy menjenek el hazánk turisztikai attrakcióba, keressék fel őket, és így játékosan járják be, és például Kajla esetében egy kölyökvizslaként járják be az adott helyszínt. Tehát nagyon sok apró tényezőből áll ez össze, és hát a család ott érzi jól magát, ahol a gyerek jól érzi magát.
Ez egy ilyen kastély esetében egy ötletbőrze, és egyébként akár mint fenntartó is kérdezek benneteket, vagy mint üzemeltető. Szóval akkor nézzük meg, hogy mit tud az a mini régió, nézzük meg, hogy mit tud a kastély, mely generációk mit tudunk kitalálni, akkor jönnek a külföldi példák, ötletek, rengeteg minden nyilván.
Igen, és azért vegyük külön, amikor egy kastélyt látogatunk meg, amikor egy várat látogatunk. Jellemzően azért a várak elhelyezkedéséből adódóan egy ilyen aktív turisztikai,
tehát
aktív mozgással járos, bár utána azért nagy csodás panoráma tárul elénk amellett, hogy egy nagyon jó bemutatási lehetőség van, de mondjuk például, hogyha az észak-magyarországi várakat akarjuk körbejárni, ugye az egy egész másfajta kondíciót, felkészülést igényel a család részéről is, tehát most a Füzért, Regészet, Böldökkővár alját be akarjuk
ott
állni.
Rengeteg minden történt az elmúlt
nagyon
években, én
azt
tavaly nyáron jártam végig, hihetetlen beruházások történtek ott, és valóban olyan vonzerő, és hogy ne pipáljuk ki. Tehát az, hogy az ember megnézett egy várat, de egy év múlva, két év múlva legyen újra kíváncsi rá. Ez nagyon nehéz lehet azért.
Igen, egyrészt, és ugye megteremteni annak a lehetőségét is, hogy eljussanak oda, akkor ott bejárják az adott helyszínt, és visszatérjenek. És utána ne csak az legyen, hogy a következő vár, mert valószínűleg a gyermekek is egy idő után megvonják meg a család többi tagja
legyen
is.
Tehát más,
legyen olyan kiegészítő elem, ami ezt a célt szolgálja, és ez lehet egy aktív turisztika, lehet akár egy túrázás, egy kerékpározás, egy wellness hétvége, egy gasztronómia, mely irányba történő elmozdulás. Tehát ez egy komplex
várjáték, vagy bármi más.
Bármi,
igen,
így van, ami az adott helyzet. Ez
egy szerencsés, hogy itt nincs három vár a nyakán, vagy kastély a nyakán.
Bármilyen furcsa, nagyon sok kastély van a Gödöllői kastély nyakán. Mi azt szoktunk mondani, hogy a Fóttól 60-ig terjedő 30 kilométer, ami ugye az M3-as autópálya mentén helyezkedik el, sűrűbben vannak kastélyok, mint Franciaországban a Loire mentén. Tehát, hogy Magyarország nagyon sok, nagyon szép kastélyal rendelkezik. Nyilván a Gödöllői kastély mérete okán, története okán, ott lakói okán, a hozzáfűződő legenda okán, Erzsébet királyné okán kiemelt helyzetben van, tehát könnyű helyzetben van. De egy picit az előző kérdésedre is reagálva, meg a többi kastélyra is reagálva. Az ötletbőrze az nem csak abból tevődik össze, hogy nekünk milyen szolgáltatásaink vannak, hanem például figyeljük a turizmus irányítást, a Magyar Turisztika Ügynökségnek a fejlesztéseit, elképzeléseit, turizmus stratégiáját, figyeljük a helyi szolgáltatóknak az igényeit, lehetőségeit, figyeljük, hogy a piac, a látogatók mit várnak. Valóban szeretnénk, hogyha nem egy konstans szolgáltatást nyújtanánk, hanem ez folyamatosan fejlődne. Tehát az ötletbőrze az abból is áll, hogy figyeljük a környezetünket, és próbálunk igazodni ahhoz, azokhoz az elvárásokhoz, amit akár a turizmus irányítás, akár a nemzetközi turizmus, mint piac, akár a belföldi látogatók várnak el tőlünk.
És itt azért tegyük hozzá, hogy nem kastély a kastéllyal és vár a várral konkurál, hanem a vendégekért, a turisztikai kínálatban szereplő összes
attrakcióval.
És ez független attól, hogy kastély, fürdő, vár, vagy bármilyen más lehetőség. Gondoljunk bele, hogy ha ki Budapestre érkezik vendég, itt tölt átlagosan 2-3 éjszakát, és az itt töltött ideje alatt próbálja azt a top attrakciókat, amit a különböző influencerektől hall, amit a különböző leírásokban megtalál, és döntően Budapestre koncentrálnak, mert kevésbé ismert, hogyan lehet kijutni, hogyan lehet megközelíteni. És a választás az az alapján történik, hogy melyiknek a híre nagyobb, milyen módon lehet megközelíteni, milyen szervezett programot tudnak nyújtani, és melyiknek az élményértéke lehet magasabb, és ez alapján priorizál a vendég. És nyilván itt még egy nagyon fontos szempont az ár. Ugye, mivel például Gödöllőt azért csomagba kell egy külföldi vendégnek adni, mert kiutással, ott tartózkodással, és ugye vizsgálja azt, hogy mennyi időt is tölt el. Hogy elveszi a fél napját, az egész napját kell ott töltenie, vagy esetleg egy-két óra alatt bejárható, és a program mondhatni megvan egy-két óra alatt, és kipipálhatja. Sajnos sok turista esetében így nézi, hogy fölrakja a bakancs listájára azokat a helyszíneket, amit meg akar keresni, és utána pipálja,
meg
hogy
időjárás
igen, ez
függő
volt.
És meg nagyon sok minden. Humán erőforrásról nem beszéltünk, és hallgatlak, mert teket tudom, digitalizáció, applikáció, ilyen guide, olyan guide, de egy jó idegenvezető az el tud adni egy várat, egy kastélyt, mindent, és te voltál is idegenvezető. Nyilván ez is kell, ugye, hogy legyen ott, aki végig is, hát most nem is tudom, Szlovákiában talán Nagy Szebenben voltam, és ott van egy idegenvezető, aki beöltözik, nagykard, pörgekalap, fölvisz a toronyba, eladja az egészet, nem tudom, 6 nyelven. Fantasztikus jelenség egyébként, is így csoportosan követik a turista, még akkor is, hogyha nem fizettek be arra a túrára. Szóval nyilván ez is nagyon fontos.
Ez így van. Tehát, hogy az egyes helyeken lévő múzeumpedagógusok, az ott dolgozó kollégák, hogy állnak hozzá a vendéghez. Egyrészt első legfontosabb az ő mosolyuk, hogyan fogadjuk a vendégeket, és utána hogyan szolgáljuk ki. És ennek iszonyat sok vetülete van, és nagyon sok szintje. De hiába nagyon szép egy épület felújítva, egy nagyon szépen egy kastély, professzionális a kínálat, hogyha az ott dolgozók nem tudják átadni
hát
azt az élményt.
Hát azt lelket, így van.
Így van. Tehát ők öltöztetik fel, ők tényleg az ő lelkük és az ő hozzáállásuk az érződik a helyszínen.
A digitális szolgáltatások ilyen helyszíneken azt gondolom, hogy mindig csak kiegészítők maradnak. Van rá igény, és ezért kell a helyszíneknek válaszolni erre az igényre, de a turizmus eszenciája mégiscsak az emberi kapcsolatokból áll. Az a tapasztalatunk, hogy az a látogató, aki megveszi online a jegyet, letölti a megfelelő applikációt, vagy tartalmat elolvassa a saját telefonján, és igazándiból nem kér személyes kontaktust a házban, sokkal kevesebb élménnyel távozik tőlünk, mint az, aki igényli az interakciót. Nálunk is van főállású Erzsébet királyné, részt lehet venni Sisi Home Touron, amikor a királyné egyes szám első személyben mutatja meg a lakását, a Gödöllői kastélyt. Szoktuk mondani, hogy a Gödöllői kastély is egy családi ház, csak...
Már a lakosztályt, nem a lakását. Remélem, ez egy lakosztály, nem egy lakás. Majd a fűtésről még kérdezlek, igen?
Igen, csak egy 5 szobás lakosztálya van Erzsébet királynének, de azért megmutatja a férje és gyermekei szobáit is. És ezek a varázslatok tudják aztán élményszerűvé tenni azt a kínálatot, amit nyújtani próbálunk.
A fűtésről mindenképpen akartak benneteket kérdezni, ha már fenntarthatóság. Hány köbméter, a 9000 a lovarda?
Csak a lovarda tere az 9000 légköbméter. Ugye ezt elsősorban koncertekre, előadásokra, rendezvényekre, gálavacsorákra használjuk. Ugye hatalmas területről van szó, ráadásul azért ilyen nagy a légköbméter szám, mert nagy a belmagasság, 9,6 méter, tehát reménytelen kategória lenne kifűteni, hogyha nem okosan hozzuk létre annak idején ott a fejlesztés során a fűtésrendszert, légkezelőrendszert. Gyakorlatilag teljes modern technikát használjuk annak érdekében, hogy a költségeket, azokat alacsony szinten tartjuk.
Mert nyilván nem lehet napelemet felszerelni a kastélyra, nyilván nem lehet a parkba se letenni, termál az mélyen, tehát nem tudsz hőszivattyúval...
Igen, voltak erre próbafúrások, de túl mélyre kéne
marad a gáz
lemenni, úgyhogy gyakorlatilag a gázzal tudunk csak működni. Látszólag a 26 hektáros kastélykert az hatalmas, és valóban nagy mennyiségű fanyesedékünk van, amit lehetne használni akár fűtésre is, de ez csak látszólag. 4-5 családi házat ki tudnánk fűteni, de a Gödöllői kastély egybefüggő részeinek melléképületekről nem is beszélünk, csak a kastély tömbnek a tetőfelülete 17.000 négyzetméter. 170 szobánk van. Az átlagos belmagasság a kastélyban 5 méter. Tehát, hogy nem a Gödöllői kastély parkjának a fa mennyisége, hanem Közép-Magyarország fa mennyisége, és a Pilisi parkerdő teljes nyesedéke is kevés lenne az éves fűtésünkre. Marad a gáz, nagyon tudatosan kell felhasználni. Én azt gondolom, hogy itt például a modern technológia az nélkülözhetetlen.
Milyen lesz ez az év? Milyen szezont vártok? Ezt mind a kettőtöktől kérdezem. Azt gondolom, hogy nyáron már vagy május egész biztos nincs esküvői időpont a kastélyban.
Szabad esküvői időpontunk valóban nincsen. Hétvégi időpontok, inkább azt mondom, hétvégi időpontok nincsenek. Jellemző, hogy a Gödöllői kastély annyira népszerű esküvő helyszín, annyira romantikus, és annyira a mesebeli álomszerű esküvőt tudja nyújtani, hogy szerdánként is tartunk esküvőket, szerdai szabad szerdán még egy-kettő
van.
Még visszatérve egy kicsit a digitalizációra, mert ugye itt a fűtésről van szó, meg épület fenntartásról, ugye akkor a kastélyok és a várak egész más szerepet töltenek be, mint hogy bármelyik más turisztikai attrakció, ami mondjuk az elmúlt évtizedekben épült. Épp ezért nagyon fontos az, hogy az energiahatékonysági, speciális energiahatékonysági intézkedések mellett más területeket is figyelembe vegyenek, például a digitalizáció. Ugye a digitalizációnak is több vetülete van. Az egyik az, amikor a munkafolyamatokat racionalizálja, és a digitális technikát hívja segítségül ahhoz, hogy még hatékonyabban tudjon üzemelni. Ez legyen akár egy épületfelügyelet, akár a munkaerő szervezéséhez kapcsolódó kérdések. Ugye ennek a következő vetülete pedig a vendégek irányába történő digitalizáció, és itt beszéltünk az audio guide-ról és egyéb más olyan eszközök alkalmazásáról, például egy applikációról, ami a bemutathatóságot tudja biztosítani. Mindkét területen azt lehet elérni, hogyha ez egy jó szinten áll, hogy akár munkaerőt, vagy akár üzemeltetési költséget lehet megspórolni. És ugye ennek a harmadik vetülete pedig az, amikor az adatokat felhasználjuk. Tehát hogyan lesz igazából adatvezérelt az üzemeltetés, hogy a visszajelzéseket, a bejövő adatokat feldolgozza
a vezetés. Hogy az a 300 000 ember hogy költött, mennyi időt töltött, honnan jött, mi érdekelte, hol töltött több időt, hol kevesebbet.
Hogy alakul a fogyasztói kosár, hol lehetne ezen még javítani, tehát hogy cél az ezen esetben, hogy minél magasabb bevételt, minél alacsonyabb költségen elérni, és így válhat az üzemeltetés még hatékonyabbá.
Mondtok ebben a témakörben egy-egy attrakciót erre az évre? Akkor kezdjük talán Gödöllőn.
Nagyon sok évforduló van az idei évben, ami a Gödöllői kastélyhoz kötődik. Ezek közül talán kiemelném, hogy Erzsébet királyné Sziszi halálának 125. évfordulója van idén szeptemberben. A világon két olyan Sziszi kultuszhely van, amit Kínától Jamaikáig mindenhol ismernek. Ez a Gödöllői kastély és a Bécsi Sömbruni kastély. Az idei évben, Erzsébet királyné halála kapcsán, eddig még nem volt ilyenre példa, de a két Sziszi kultuszhely összekapaszkodik, és egymás segítve hoz létre időszaki kiállítást és programokat. Sömbrunból kapunk kincseket, olyan hát kincseket,
közös a kincstárnak, ezt akartam mondani.
Közös a kincstárnak, igen. Olyan kincseket kapunk a bécsi kincstárból, amelyeket még nem nagyon engedtek ki külföldre sem, nem még, hogy hosszú hónapokra máshol mutassák be. Nagyon fontos számunkra, hogy ne csak kiállításként gondoljanak a Gödöllői kastélyra. A kastélyok azok mindig kulturális, kicsit politikai, kicsit közéleti centrumok voltak, amelyek próbáltak hatni a környezetükre. Nyilván ilyen nagy kastély, mint a Gödöllői, nagy területekre, akár Európára is képes volt hatni. Ezért idén is fontos, hogy saját színházi kínálattal várjuk a közönséget, lesznek sétáló színházak, tehát nem csak a színház teremben ülve lehet nézni előadásokat, hanem a kastély különböző pontjain játszanak a színészek, és koncert kínálatunkban az idei Liszt Fesztiválon olyan nemzetközi és egyébként családbarát produkciókat hozunk létre, amelyekre még szintén nem volt példa.
Én ugornék egy térséget, arrébb. Én nagyon várom azt az időpillanatot, amikor Keszthelyen és környékén a Festetés kastélynak a folyamatban lévő beruházásait át lehet már adni, és át tudják az üzemeltetők és a beruházók adni. Hogy ott van egy nagyon izgalmas téma, mégpedig fenékpuszta témája. Fenékpusztát és Keszthelyi Festetés kastélyt a Fenyves Allé köti össze, és most a beruházásnak a része, hogy a Fenyves Allé megújul, illetve Fenékpusztán ott az egykori gazdasági épületek is megújulnak. Maga a főépület már megújult, az kész, most idén tavasszal és a nyári időszakban történik majd a felöltöztetése és a szolgáltatási tartalommal történő felruházása. Egy új turisztikai attrakció fog Keszthely mellett belépni a turisztikai kínálatban, és ezzel párhuzamosan több ütemben a kastélynak is lesznek olyan jellegű beruházásai, amit az idén fognak átadni. De függetlenül a fizikális beavatkozások mellett egy festetis termék fog ezzel komplexen létrejönni. És itt a beszélgetés során arról volt szó, hogy hogyan lehet ezt a térségi kínálatot erősíteni, hogyan lehet az összefogást, az együttműködést erősíteni a térségi szereplők között. Mi arra gondolunk, hogy itt a festetis örökség programon keresztül ez egy jó lehetőség ott a Balaton nyugati térségében, hogy például egy festetis menüsort hoztunk létre, amelyet most fogunk majd prezentálni, és a célunk az, hogy Hévízen, Zalakaroson is akár, de akár ott a Balaton környékén, főként Keszthelyen ott a helyi éttermekben, szállodákban ezt a menüsört az alakárt menüben kínálják.
Jó, meg azt mondom, erről nem is nagyon beszéltünk, ez majd egy következő beszélgetés téma. Ezt nagyon szépen köszönöm nektek, attrakciófejlesztés, mint a minőségi turizmus egyik eszköze, Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmus szakmai igazgató, és dr. Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, jó szezon nektek, nekünk.
Köszönjük szépen.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.